Na kérem szépen, nem vagyok nagy előadó, meg prezentációkat se szoktam csinálni, de hát megpróbálkozunk vele. Aha, tenne nyugodtan, hogy ahogy mondom. Jó. Ugye Hamel segítségével indult el ez a történet a fórumon, kiderült, hogy van rá igény, hát akkor megpróbálkozom ezzel a modellfotózás témakörrel, ami hát picit elszakad ettől a manuális történettől, amit ugye mindannyian szeretünk ebben a vasútmodellezésben, de szerintem elég sokan vagyunk, akiknek van valamilyen fényképezőgépe, és valamilyen szinten megpróbált képet készíteni, akár a saját modelljeiről, akár mondjuk egy kiállításon, bármilyen más terepasztalról. Nem szakmám, én is ezt gyakorlatilag a modellek közelében sajátítgattam el ezeket a dolgokat. Lehet, hogy van számtalan olyan más kérdés is, amire én most nem térek ki, de hát majd akkor ezt beszéljük meg. Igyekeztem 80-90 diát összeállítani, amiből aztán bizonyos trükköket vagy hibákat így fel lehet mutatni. Hát remélem, hogy sikerülni fog. Gyakorlatilag egy picit ilyen szubjektív megközelítésből indultam neki. Azért írtam le így, amit el is mondok, mert esetleg ez föl fog majd kerülni a honlapra, és akkor ott letölthetővé válik, és akkor itt a hanganyag, ami itt előttem ketyeg, azzal együtt gondolom amit Józsi csinál fotók, azokkal együtt mondjuk egy multimédiás élményként is felfogható ez az egész ma délután. No, tehát gondolom ezzel a történettel mindenki már szembesült, vannak oldalak, nem nevezek meg senkit, semmit, főleg aki a TT-ben otthon van és mocorog benne, azért bizonyos termékleírások során azért elkezd sziszegni. Engem is ez sarkalt arra, hogy inkább a fotózás szemszögéből ezt megközelítsem. Mindenkinek a saját vérmérséklete a mérvadó. Én általában még attól sem idegenkedek, hogy beírok oda egy kis megjegyzést az eladónak, hogy te figyelj csak, a vadonatújként hirdetett BL86-osnak mégis meg a hátsó futókereke. Volt egy ilyen sztorim is pár héttel ezelőtt. És a delikvens visszajött, hogy jaj, észre se vettem, bocs. Tehát... Igen. Tehát ilyen dolog. Nincsen alkotója a képnek, csak remélem látszik itt így ebbe a nagyításba is, hogy adva vagyon egy hirdetés, számtalan hibát veszünk észre ezen a fotón. Ugye a fénykép az egyik fő eleme annak, ami el akarja adni azt a portékát. Most nyilván itt egy durván 10.000 forintos mozdonyról beszélünk, használt piaci áron, de lehet, hogy 8, de én sajnos nem tudom megállapítani erről a képről, hogy milyen hibája van ennek a szerencsétlen kis nohabnak. Azért jó a kép, pontosan, és további kommunikációra sarkal. Én megmondom őszintén, hogy bizonyos fokig
az... biztosítós kárszakértők a legnagyobb.
Igen. Tehát ha valaki már odáig eljut, hogy vaterán hirdessen, akkor szerintem az igényesség legalsó lépcsőfoka az, hogy egy olyan kép készüljön a portékáról, ami alapján nekem nem merülnek fel további kérdéseim. Most ugye itt a fotózás alap legalapabb elveit látjuk sérülni, életlen, hát nyilvánvaló, ennek majd elmondom, hogy mi lesz az oka. Az, hogy a vaku szétveri, ez egy ilyen kvázi slang, szakzsargon, ugye innen verődik vissza a vaku fénye, itt meg túl exponálódik egy picikét, tehát gyakorlatilag megint csak nem használható. Ez a fajta vaku használat is árthat az élességállításnak, tehát ezért sem sikerült ezt élesre behúzni. És a másik az, hogy egy olyan háttér elé rakta a delikvens a tárgyat, ami ugye alul sötét, amivel még nem is lenne baj, de pont a modell felező vonalában vált a háttér. Ezért találták ki egyébként annak idén a fotótechnikában a végtelenített hátteret, de hát ugye senkitől nem várhatjuk el, hogy ilyen tekercsekkel mászkáljon és mindig azzal fotózzon, de ezt akár egy A3-as papírral is meg lehet oldani, hogy csinálunk egy végtelenített hátteret, és akkor ez a sarok, ez gyakorlatilag eltűnik, hiszen csak két dimenzióról van itt szó. Másik kedvenc képem, ez már az eBay-ről született, itt is ismeretlenül elnézést az alkotótól. Ezeknél a modelleknél ráadásul az is egy izgalmas kérdés, hogy ez ugye a FAU 200-as, Cajke, még régi kivitelben. Ugye ebből volt néhány olyan nagyon ritka változata, 0-27-es, meg a nem tudom hányas számvégződésű, amit az ember egy-egy ilyen licitálás során, szia Laci, szeretne megtudni, hogy melyik. Hát erről én nem tudom megállapítani, hogy pontosan melyik modellről van szó, úgyhogy biztos, hogy jó vásárlás elé nézünk. Tehát önmagunknak fel kell állítanunk egy kis listát, ami alapján nekivághatunk ennek a dolognak. Hát kell egy digitális gép, ma már szerintem senki nem fog bele abba, hogy ezt Mena 8M-mel álljon neki modelleket fotózni, mert ugye ennek olyan járulékos költségei is vannak, ami nem feltétlenül jó. Ezt általában úgy szoktuk nevezni, hogy szappantartó, tehát mindenkinél előfordul, akár 15 000 forintért meg lehet venni kis egyszerű gépet, amik mondjuk így néznek ki. A lényege az, hogy 3, maximum 5-szörös zoomot tud optikailag, tehát annyit tud nagyítani az optikája, de mindenféleképpen tudjon egy olyat, hogy legyen rajta makró funkció. Na most a makrót, azt általában én úgy szoktam érzni, hogy tulipános, tehát hogy legyen rajta tulipán, ezt egy ilyen kis embléma jelzi. Tehát amelyik gépen van tulipán, az a gép azt tud makrózni. Most mi a makró? A makró az egész egyszerűen annyi, hogy ugye ezeknél a gépeknél az optika felépítését, a lencsesort úgy alakították ki, hogy nagyon-nagyon széles intervallumon belül lehessen optikailag vele dolgozni, és a makró funkciónál gyakorlatilag a lencsetagokat úgy szervezi össze egyrészt mechanikailag, másrészt pedig digitálisan, tehát elektronikával, hogy nagyon közeli, tehát tulajdonképpen 1 cm-en belüli távolságot is pontosan le tudjon képezni. Tehát mindenféleképpen az a lényeg, hogy legyen egy olyan gépünk, ami tud makrót. Másik kategória, ugye a középkategóriás, ami nem tükörreflexes még, de az objektív az már széles határok között formálható. Gyulának ott a gépe, gyakorlatilag ez egy olyan, most nem ezt a típus, nem is tudom, hogy melyik az pontosan. Ez a ma kereskedelemben kapható, gyakorlatilag 35 000 forinttól 120 000 forintig terjedő árkategóriában egy mindenes gép. Tehát ezzel mesterséges fénynél, természetes fénynél, közelibe, távoliba, viszonylag nagy zoom tartományban nagyon jó képeket tudunk csinálni, nagyon jó a programautomatikája, és lehetőség szerint van neki sok olyan manuális beállíthatósága is, ami mondjuk az elvetemült ebbeknek már érdekes lehet, de mindenféleképpen arra jó egy ilyen gép, hogy egy sima program automatikával, tulipános módban, tak, már gyorsan tudok vele dolgozni. Ezek a gépek tulajdonképpen az úgynevezett ultra zoom gépek, amelyeknek az egyedüli nagy előnyük az, hogy a méretük, tehát az optikailag és fizikailag felfogható méretükhez képest egy viszonylag nagy átfogású, tehát 10-12-szeres, netán 16-szoros zoom tartománya van, tehát gyakorlatilag optikailag tud egy ilyen zoomolási teleobjektív lehetőséget a kezünkbe adni, és persze ez még tovább bővül azzal, hogy digitálisan mennyit tud ez még hozzátenni, de erre majd picikét később. Annyi hátrány, hogy nem cserélhető az objektív, tehát nem igazán tudunk elmenni művészkedni, nem nagyon tudunk szélessávú, halszemoptikás, széles látószögű vagy halszemoptikás feladatokat ellátni vele, viszont az előbb említett célokra bőségesen jó. És hát persze van a harmadik kategória, ami ugye a tükörreflexes DSLR gépek kategóriája, ahol egy sima alapobjektívvel, egy durván 55-ös optikával sok mindent meg tudunk csinálni, de ne várjunk tőle extra csodát. És ahhoz, hogy meg tudjuk csinálni a közeli fényképezést, illetve tudjunk nagyon távolra jókat fotózni, ahhoz külön-külön objektíveket kell tudnunk vásárolni ezekhez a gépekhez. Például itt, amit találtam csak úgy per has az interneten, ez a kínálat, ez csak makró optika. Nem tudom pontosan a márkát, de különböző feladatokhoz, különböző fényerő viszonyokhoz, különböző világításhoz, tényleg mindenféle feladat létezik a tárgyfotózásban. Ennyiféle objektívet lehet megvenni. Van az egyszerű Sigma, ami ilyen úgymond utángyártott minden típushoz illeszthető objektívet gyárt. Hát ez is önmaga csak 140 000 forint, ez a makró. Tehát, szervusz. Tehát el kell azon gondolkodni, hogy megéri-e ahhoz, hogy a saját szórakozásunkra beruházunk ilyen dolgokba. Nyilván, hogyha valakinek ez a happy-e, hogy a vasútmodellezés mellett azért szeret nagyon szép fotókat csinálni, és meg is teheti, hát akkor szíve joga, bevásárolja. Tehát maradjunk a középkategóriás kis ultrazoom gépeknél, de hát ugye eleget beszélgettünk eddig a masináról. Próbáljuk meg picit a fotózás szempontjából megközelíteni. Most éppenséggel a előbb említett 86-ast raktam be csak. Nem, ez az új.
Ennek nincs adok.
Ez az új, csak ugye időközben kijött a második Führer stand fenster. Na. Ezeket a... Szia! Hopp, üdv itthon! Fontos szempont, hogy legyen a hátterünk. Majd meglátjuk, hogy miért. Legyen egy tárgyemelőnk, ez egy fontos dolog. Gyakorlatilag kell egy olyan valami, amire föltesszük a sínt, és arra föltesszük a modellt, hiszen lesznek olyan szituációink, amikor nem az asztal szélén leszünk, és de mégis alá kell mennünk a modell tengelyénél lejjebb. Tehát ezért érdemes csinálni valamilyen, én mondjuk hungarocellből kis töltésszórással, stb. Csináltam egy ilyen tárgyemelőt, ami itt látszik, és arra parafából megcsináltam egy alépítményt, azt szépen körbeszórtam kavicssal, és rákerült egy modell sín. Ugye a vakuum az egy nagyon-nagyon kényes kérdés, hát ezekben a gépekben, ugye előbb ezt elfelejtettem említeni, ezekben a gépekben benne van a vakuum gyárilag, de ezeknek tudjuk a határait. Ez a vakuum, ez nem igazán állítható hozzá az expozícióhoz, bizonyos határokon belül mozgatható. Bizonyos határokon belül mozgatható, de sajnos nem mindig lesz arra időnk, hogy mi azt ott most a kis menüjébe belőjük. Ezért én azt javaslom, hogyha így a modelleket szeretnénk, és tényleg ez a kis enyhe zárójeles hobbink, szeretnénk lefotózni, akkor szerezünk be néhány lámpát, ami hagyományos ISO-val 60-100 watt-tal képes világítgatni. Nem érdemes ennél több wattszámot, egyrészt már azt hiszem, most már nem is nagyon lehet kapni a 100 wattosokat, de nem érdemes, mert annyira meleg lesz, hogy óhatatlanul, ha nagyon közel rakjuk a modellhez, még talán meg is olvadhat a tárgyunk. De mindjárt elmondom, hogy ez is miért érdekes, és használjunk állványt. Pontosan azért, mert ugye itt a fényeink azokkal fogunk játszani, és ezért az állvány használat fontos, hogy ne remegjen be a kezünk. De ha ezek nincsenek kéznél, de mégis szeretnénk valami gyors fotózást elkövetni, és a vakura hagyatkozunk, akkor itt van két példa, ami mindenféleképpen szem előtt kell tartani, tehát ha vakuzunk, soha ne a tárgy tükröződő síkjával szembe legyünk pontosan merőlegesen, hanem próbáljunk meg egy picikét elmozdulni valahova szögbe, mert akkor nem a tárgyon fog visszatükröződni a vakunk, hanem vagy alatta, vagy máshol, de hiába is tükröződik itt, azért a lényeget látjuk. Tehát lehet, hogy itt most az volt a szempont, hogy lefotózzuk a gyesev emblémát. Tehát nem a gyesev emblémába, vagy a színezésbe fog belevillantani a vakunk. Tehát ez az első alaplépés, hogy bármilyen dolog van, próbáljunk meg picikét szögbe elmenni a modell síkjától, tehát ami velünk pont szembe esik. Másik, ha még mindig vakuzunk, de mondjuk kim vagyunk egy kiállításon, vagy valami terepasztalt akarunk fotózni, akkor kalkuláljuk bele, hogy az a vakuum, ami benne van abban az eszközben, az ugye szűk határok között tud mozogni. Ezért, ha mondjuk egy nagy teret, ez egy 2 méteres asztal, egy 8 kocsi szerelvény, a mozdonyt látjuk, beég, a szerelvény vége az tök sötét. Mondjuk nyilván a távolság is hozzájárul ahhoz, hogy nem nagyon tudjuk kivenni, hogy miről van szó, de ugyanez bárhol egy kiállításon előjöhet, hogy ami közel van hozzánk, az nagyon világos lesz, a távlati rész az pedig nem lesz jó. De itt ugye megint rengeteg problémával találkozunk, mert egyrészt ezek mozognak. Tehát ha nagyon állványozni akarunk és vaku nélkül akarunk dolgozni, akkor bemozdul, meg elmegy. Kompromisszumot kell tudni mindenütt találni. Ez csak azért jegyzem meg itt a prezibe, csak így zárójelesen, mert ilyennel is sokszor találkozunk, hogy szeretnénk egy jó képet egy kiállításon. Természetesen, ha van rá mód, akkor meg kell állítani a terepasztalt, és úgy fotózzunk. Ha nincs rá mód, akkor ügyeskedjünk. Akkor arra nincsen más ötlet. Ugyanúgy a vaku, ha még mindig itt tartunk, modellen ugyanúgy becsillan, illetve adott esetben, sok esetben látok ilyet, könyvet, katalógust, dobozt, bármit tesznek föl hirdetni, ezzel az egy fotóval elintézik gyakorlatilag, és jó, én tudom, hogy miről van szó, szóval szerintem sokunk tudja, hogy ez a doboz, ez mit takar, és mi a kép, de hát picikét igénytelennek tűnik szerintem ez a dolog. A utolsó lépés ebben a körben az, hogy ha mondjuk lehetőség van rá, és mondjuk tényleg gyorsan akarunk valamit így fotózni, megmutatni, és olyan a éghajlati viszony, akkor vigyük ki természetes fényre. Itt is segít rá egyébként a vaku, tehát látszik, hogy van egy éles árnyéka, de mondjuk ez egy erkélyen készült kép. Itt azért a természetes fénynek a szórásából fakadóan egy viszonylag homogén megvilágítást tudtunk kapni. Na de térjünk ki a háttérre. Megint csak a kedvelt oldalunkról szeretnék mutatni egy nagyon attraktív képet, ahol nem tudom, hogy most mit vegyek meg, a kaktuszt, vagy a sárga kis kaspóját, vagy éppenséggel a startsettes vonatot. Aranyos, jó pofa, de... Igen. Tehát amikor ugye azt már nem emeltem ki, hogy ezt ugye pikóként hirdeti, valami pikó általában így szokták megegyezni. Nem szép. Tehát hátulról kapja a fényt, tulajdonképpen előről van valami olvasólámpa, amit így világítgat szerintem, de igazándiból nem tudunk belőle kihozni semmit. És a másik kedvencem, ezt is most találtam a Vaterán, azért forgattam be, hogy lássuk, hogy az mindenképpen kiderül, hogy van egy MacBook-ja az illetőnek, tehát ami egyfajta, hogy mondjam, igényességről tesz tanúbizonyságot, de mégiscsak ezt a egyébként speciál kiadásként hirdetett Pico ICE3-ast, ami gyakorlatilag az alapszett plusz két kocsi, így hirdetik, és hát ezt csak azért tettem be, hogy ez se igazán jó pofa, hogyha így fotózunk. Na, tehát alaphelyzetben a háttér, előkapjuk az A4-es papírjainkat, vagy A3-as papírokat, fehér háttér, és berakjuk a modell mögé. Viszont ez a képen látható, vagy a képeken látható problémákat hordozza magába. Valószínűleg itt volt időm, és eljátszogattam a különböző fotózási megoldásokkal. Igazándiból egyik se lett jó. Tehát ahogy vakuzunk, abban a pillanatban a vaku fényereje, független attól, hogy mennyire állítom az expo időt, illetve a vakunak az erejét, a fehér az mindig domináns lesz, és a fehér haza fogja vágni. Tehát arról érkező reflexió megzavarja az automatikát, tehát ugye minden ilyen gép előtte fényt mér. Tehát csinál egy távolság meg egy fénymérés, és akkor ahhoz állítja be a megfelelő vakuerőt, illetve a exponálási időt, tehát a záridőt. Gyakorlatilag egyik se lett jó. Ez mondjuk egy természetes fényes, csak ugye itt meg nem fehéreztünk hozzá a természetes világításhoz. Tehát ott vagyok, hogy igazándiból erre én nem tudok semmilyen olyan trükköt vagy ötletet mondani, hogy ilyen gyors esetben mit lehetne kiválasztani, vagy melyik a jó megoldás. Igazán próbálkozni kell, és akkor aminél már tudjuk, hogy bevált. Én szerintem ezt választom ki talán a legjobbnak, aminél látom. De hát az a baj, hogy itt is a vakuval azért csomó árnyékot vett adott esetben a szélterelője is, tehát dolgokat nem látok, részleteket nem látok a mozdonyon. Ha nem ismerném a mozdonyt, akkor nem is tudnám, hogy miről lenne szó. Tehát ha kíváncsi ennek a pályaszámra, akkor itt az órán nem látom. Tehát igazán ez is egy próbálkozási terület, ahol az ember mondjuk, ha tényleg nem akar többet ezzel foglalkozni, hogy most akkor ilyen háttéret, olyan háttéret kreáljunk neki, akkor tényleg ugye sok esetben van, mert elég sok helyen látom, hogy fehér papír előtt fotózzuk meg. Igazándiból ki kell találni, hogy melyik az a záridő, melyik az a vaku erő és távolság, ahol egyszer jól bejött, és ahhoz kell ragaszkodnunk a későbbiek során. Valami. Igen.
makróval nem próbáltad? Mert akkor gyakorlatilag a feliratot látod, igaz, hogy mélységérességet nem tudsz állítani természetes fénynél.
Nem voltál itt az elején,
de majd
oda ki fogunk térni.
Már visszafele.
Tulipán. Igen, az a tulipános rész.
Jó, oké. Nem szóltam.
Benne van a prezentációban a tananyag része, úgyhogy majd kitérünk rá. Sorjában megyek, bár lesznek benne olyan szegmensek, amikor picit ugrálni látszik a prezentáció, de ezért mondtam az elején, hogy nem vagyok nagy előadó, elnézést, ha valami nem lesz érthető. Na, ez egy következő lépcsőfok, amikor elkapott engem az iklet és az internettől, a fenébe már, az internettől elkezdtem letöltögetni a landscape.com, nem tudom milyen honlapokról, mindenféle háttereket. Nagyjából ingyenesen letölthető panoráma képek, és elkezdtem valahogy mögé tenni a modelleknek. Na most itt ugye átestünk a ló túloldalára, mert annyira részletes lett a háttér, annyira éles, annyira finom minden rajta, hogy gyakorlatilag elé teszek bármit, hát nem igazán azt nézem, hanem azt, hogy hol a hegymászó. Tehát ez se jó, ez a megoldás se jó. További esetekben, amikor itt már egy picit belementünk a dolognak a szakmai részébe, amikor például ebben a szituációban siettem, elfelejtettem lehúzni az asztalon előtti ablakon a rolót, és hátulról jött be a természetes napfény, mert ez véletlenül napközben készült. A két darabból összeragasztott háttérnek látszik a átfedése, és a modellre be is esik egy kis természetes fény, ami itt ugye a műfénynél kéknek hat. Ez se szép. Itt viszont ugye fontos lett volna a pantográfnak a helyzete, meg az, hogy az hogy néz ki, de pont mögötte ott az erdő, meg ott vált a hátsó kép, annak a gazdagsága miatt nem igazán érvényesül az, amit szerettem volna megmutatni. De hogyha most csak ezek a izék, a babák érdekesek, akkor lehet, hogy jó a kép, de ezt most csak azért raktam be, hogy ez sem igazán jól sikerült fotó. Vagy egy másik eset, amikor van egy viszonylag jó hátterünk, tehát ez már egy x-edik háttér, a próbálkozásaim során, és hát mondjuk az ember nem gondolja végig, hogy mit akar, és mondjuk beraktam egy zöld kis francia mozdonyt ebbe a zöld háttérbe, hát nem biztos, hogy jól érvényesül, viszont egy gyönyörű Varga Zsolti által elkövetett kis oszták mozdony, viszont ugyanebben a fényben, ugyanebben a háttérben előjön. Tehát ilyenkor ezt is mérlegelnünk kell, hogy ha már ilyen hátterünk van, akkor mégis milyen modelleket tudunk fotózni, pontosabban legyen többféle hátterünk. És akkor itt van a végmegoldás, amire eljutottam, hogy ugyanaz a mozdony, ugyanaz a beállítás, tulajdonképpen ugyanazt a hátteret kapta meg, csak én ezt egy később bemutathandó eljárással picit lebutítottam, tehát kivettem belőle a színeket, meg az élét. Van mögötte háttér, tehát nem tudom, látszik-e, de én tudom, hogy van mögötte. Tehát nem egy fehér felület. Gyakorlatilag szinte ugyanazokkal a fényekkel, hát itt látszik, hogy picit túl van lőve, tehát itt a csúcsfények azért erőteljesebbek lesznek, de látható, hogy például itt is a domború felületen megjelenő csúcsfény szinte ugyanaz, és mégis ennél a fotónál a modell minden részlete jobban érvényesül, mint annál. Gondolom, ezt nem csak én látom így. Tehát eljutunk oda, hogy próbáljunk egy olyan hátteret kitalálni, ha már mindenféleképpen hátterezni akarunk, és az a háttér mondjuk egy kvázi panoráma kép legyen, vagy egy landscape, hogy legyen is, meg ne is. Tehát ha megfigyelünk ilyen külföldi szaklapokat, MIBA, Modelizer Banner, ott is egy ilyen tök semleges pusztát látunk néhány dombbal, azt se tudjuk megmondani, hogy van-e templomtorony, vagy falu, vagy akármi, de mégis van ott valami, tehát nem egy egyszerű kaktusz van mögé rakva. Világítás. Hát itt kicsin lányommal együtt éppen bevilágítottuk a dolgozó asztalomon ezt a kis tárgyemelőt, hát itt látszik, hogy semmi extra. IKEA 2500 forintos lámpa, másik az egy nem tudom, korábbi irodából örökölt rom, gyakorlatilag egy ilyen világítással tárgyemelés és a mögé rakott kis háttérrel már nagyjából erőre tudunk lépni. egy kis alapgondolkodás. Tulajdonképpen ugye minden modellt tekintsünk egy négyzetes hasábnak, aminek a fotózásához, megvilágításához tulajdonképpen két darab fényforrás bőven elegendő. Tudjuk miért, mert ugye egyszerre akárhova tesszük azt a két fényforrás mondjuk a tengelytől eltérően, két oldalt meg fog világítani. Tehát el tudjuk azt érni vele, hogy innen adunk egy főfényt, egy frontfényt, ami gyakorlatilag a modellünknek a arcát, illetve ha elmozdulunk ide a kamerával, akkor ezt a végét világítja meg. A másik oldalról pedig adunk neki egy, mi a szakmában gégennek hívjuk, tehát egy olyan leválasztó fényt, ami gyakorlatilag a háttérről a élfények kiemelésével le tudja választani a tárgyat. Ha mondjuk még rászánunk 5000 forintot, akkor két másik fényt is be tudunk iktatni. Általában mondjuk ide teszünk egy másik főfényt, ezáltal a esetleges surló fényeknek a hatását tudjuk csökkenteni egy másik szögből érkező főfénnyel, és a D fényforrásként, amit hát nem tudtam ebben az esetben három dimenzióba ábrázolni, ezt fölé tenném, és ezzel egy ilyen globális derítést tudok fölülről a modellre. Most, hogyha megnézzünk egy modellt, akkor látjuk, hogy nem egy négyzetes hasábról van szó, hanem itt vannak mindenféle kis cirádák, kis bigyók rajta, tehát tulajdonképpen egy olyan tárgyról van szó, ami itt-ott kiszögellések, hengeres felületek, íves felületek vannak, tehát bele kell tudni azt is kalkulálni, hogy itt bizony az íves felületeken a fények azért esetleg, mint az előbb látott kis mozdonynál, beéghetnek, ott lehetnek csúcsfények, hát ezekkel el kell játszani akkor, hogyha az ember már erre időt szán rá. Egyik kedvenc képem, ami két lámpával készült, és pontosan az előbb említett előnyök jelennek meg rajta. Front oldalról megkapja, látszik az árnyékokon, tehát itt benne a motoron látszik, hogy ez a vezérállás rész, az ablak rész ugye arra vett árnyékot. A zsaluzaton látszik, ugye, ami pont éppen véletlenül olyan szögben állt, amin ugye megcsillant a fény, de nagyon szépen kiemelte, plasztikussá tette ezt a felületet. Itt is ugyanúgy plasztikussá tette, és a másik oldalról az éleken megjelenik a gégenként működő fény, ami abban a pillanatban leválasztja ezt a háttérről. Nyilván az ember, hogyha ezzel nem foglalkozik, akkor ezt így nem is tudja megfogalmazni, hogy valóban ez történt, de most adott esetben erről a beállításon nincsen olyan képem, ahol nem volt a gégen meglőve. Azt látnánk, hogy ez a zöldes szín, ez szépen egybeolvadna itt a Matterhornnak, nem tudom melyiknek az aljával, tehát a háttérképpel. Tehát ezt azért raktam be, hogy két darab lámpával is viszonylag egyszerűen lehet egy ilyet fotózni. Ugyanez a két lámpás beállítás ebben az esetben viszont negatív eredményt hozott, hiszen időhiány bármi, ugye ezt is bele kell kalkulálni, kinek mennyi ideje van rá, az onnan érkező fény túl erős, túl közel volt, a mozdony felülete, tehát ez a front felülete túlzottan egyenes, túlzottan abba a szögbe került, hogy becsillant, így gyakorlatilag ez a rész beégett, a többi rész meg maradt normál fény viszonyok között, de ez nem szép. Tehát ez, hogyha most én azt mondom, hogy nyomtatásba kell küldeni ezt a képet, vagy fölraknám az interneten, nem szép. Tehát ez nem egy vállalható dolog. Megoldás az, hogy vagy ezt a lámpát mozgatom, vagy én megyek a kamerával arrébb, hogy ez a szög, igen, hogy ez a szög ez elmozduljon. Itt meg talán jó ez a megoldás, hiszen olyan plasztikus a felület, a kocsinak itt ez a peronátjárója, hogy itt viszont direkt jót tett nekünk az, hogy az onnan belső és becsillanó fény azért ezt a struktúrát felületet nekünk kiemelte, és láthatóvá vált az, hogy valójában hogy is néz ki a modellnek az a peronátjárója. Mert az egész képpel? Az már utómunka. Ugye általában itt az a szempont is játszik, hogyha az embernek olyan a gépe, aminek nem külön gyűrűs az élesség állítása, és az enyém sajnos olyan, hogy inkább mindig automatára hagyom, és mondjuk az az alapbeállítása a gépnek, hogy középpontosan fókuszál. Vannak annak, amik 5 pontra, 6, 9, 100 pontra fókuszál, nekem mindig az optika közepén. Tehát én mindig arra belövöm, és majd a későbbiek során ezt kivágom. Tehát adott eszközökkel kivágom, és akkor az már ugye nyilván egy ilyen képkivágásban jelenik meg, és akkor ez nem fogja elvinni, de erről is majd mutatok ugye. Ha lehetőség van rá, és hát, hogy az internet világában ez természetesen elérhető, keresgéljünk hátteret. Ez valamelyik cseh oldalról sikerült megtalálnom, de az sem mindegy, hogy milyen háttereket találunk. Ugye ezeket alapvetően terepasztal mögé szánták ott a honlap készítői, de hát ha már ilyen jól ki van vágva, és ilyen szép panoráma, és mit tudom én, 6000 pixel széles, akkor az ember miért ne használná fel erre a feladatra. De hát nem mindegy, amit az előbb említettem, túl gazdag háttér, viszont a fotózáshoz egy valamivel semlegesebb, semmit mondó háttér. Jó, hát válasszuk ki ezt. És egy picit butítsuk meg. Most beraktam egy képet a általam használt fotosegédlet szoftverről, a Photoshopról, hát már sokat hallottunk. Ennél nagyon egyszerűen berakom a képet, előveszem a brightness controlt, amit ugye a image adjustment menüsorból tudom kiválasztani, és egy picit lejjebb húzom a kontrasztot, a brightest, tehát a fényerőt feljebb tolom, és gyakorlatilag megszűnik a képnek az a konkrétsága, és hát itt látható az eredeti, illetve a végeredményben kapott kép. Itt talán egy picit most a prezentáció kedvére ezt túlbutítottam, de látható, hogy tulajdonképpen a fotózás kedvéért, tehát hogy ne a hátterünk vigye el a figyelmet, hanem hogy legyen egy homogénebb hátterünk a modellünk mögött, de mégis legyen háttér, hát inkább ezt választjuk. És gyakorlatilag egy ilyen háttérrel el tudjuk azt érni, hogyha elé tesszük a modellt, akkor...
Ezt kinyomtad?
Kinyomtattam. Igen, kinyomtattam.
És ez
igen, igen. Tehát ami az előző képen, ahol ott egy ilyen verkes fotó volt, ahol látszott a beállítás, két darab A4-es, nem nagy ügyet csináltam belőle, két A4-esre kinyomtattam, középen össze van ragasztva, ennyi. És akkor az vagy valami csipessze be van rakva mögé, vagy csináltam neki kemény kartonból egy ilyen kulisszát, és akkor arra tudom mindig rácsiptetni azokat, amelyik éppen tetszettek akkoriban. Elején még ugye A4-es mérettel foglalkoztam, kis kéttengelyesek meg egyebeknél, de amikor már jöttek a hosszabb szerkezetek, akkor el kell gondolkodni azon, hogy hát mégis mit, hogyan legyen. De ez sem mindig jó megoldás sajnos, hát ugye itt a nem tudom hány 10-20-30 ezer fotó között, amit az elmúlt 3-4 évet csináltam, azért vannak ilyen jellegű selejtek is. És hát mondjuk itt két eklatáns példát tudok kiválasztani, amikor sajnos olyan a tárgyunk, ami nem igazán él meg önmagában, hát a saját a festése okán ebben a háttérben. Nem kell elmagyaráznom, hát ismerjük a fotó, ugye itt most önmagába fordult vissza a kígyó, mert gyakorlatilag ez egy fotófestésű, csak hát ezeket az eredeti fotószürke, fekete festéseket arra találták ki, hogy a mozdonygyár vagy a gépgyár udvarán a épület előtt fotózza le a delikvens, ne pedig így modellbe, tehát itt azért picit játszani kellett azzal, hogy hova menjen el. Itt most arról ne beszéljünk, hogy a fehérezés se stimmel, tehát mindesetre ez egy béna fotó. A modellt azt hiszem Otto Jégtől vettem. Köszönöm szépen. Na, egy másik a Scale TT-nek az egyik gyártmánya, a Győri kocsi. Itt is ugye belementünk abba a hibába, hogy belementem abba a hibába, hogy itt úgy beraktam a szürkés vagy homogén háttér elé, és hát ez sikeredett. Amit aztán kis próbálkozással azért ki lehetett hozni a gödörből. Természetesen csak Enyedi Laci kedvéért tettem be a másik kocsit, hogy azért gyönyörködjünk, hogy ez a fajta színvilág mennyivel jobbat tesz a fotózásnak, mert hát nem az a szürke, erről nem a Petiék tehetnek a szkértétébe, hanem ilyen volt a modell színe. Itt mondjuk segített rajta a kék vagy a barna csík, már egy picikét jobb ebből a szögből, ebből a megvilágításból, de hát egy kontrasztosabb színvilágú modell azért jobban dolgozik itt a ugyanazon háttérünk előtt. Itt gyakorlatilag megint csak próbálkozás, megint csak egy jól eltalált szituációnak a lehetőség szerinti fejbevésése, megőrzése a járható út, és akkor már tudjuk, hogy nagyjából egy ilyen modellnél mit és hogyan lehet. Bocsánat Otto, hogy a ti fotótokat tettem be, semmi bajom a képpel, itt egyedül csak arra akartam rávilágítani, hogy a túl közeli háttér használat sem jó. Adott esetben, mert ugye a leírtak alapján kiderül, hogy egyrészt lehet, hogy tök semleges a háttérünk, de akár a megnyomott felület, a papírnak a raszterezettsége is átjön az élességtartomány miatt. A másik az, hogy ezt így... De attól függetlenül egy... Én nagyjából tudom, hogy milyen körülmények között fotózzátok, tehát ahhoz képest egy nagyon jó homogén fényt sikerült produkálni. Ugyanez nálam is előfordult. Megpróbáltam két olyan modellt választani, ami a színvilágában azért erőtésen elüt a háttértől, de nekem például ez se tetszik amiatt, mert nagyon-nagyon közel van. Nagyon-nagyon közel van a háttér. Az elmúlt 3-4 év alatt én rengeteg szituációban fotóztam ezeket. Aki mondjuk nézegeti a honlapot, hát látja, hogy azért van egy tólik skála, hogy van amelyik kép még nagyon béna, van amelyik már viszonylag jól sikerült. Hát ebben is beletartozik, hogy általában a tárgy nekem egy olyan 40 centire van a háttértől. Hogyha erre van egyes idő, meg minden, akkor érdemes oda tenni. Ez nyilván azt követeli meg, hogy legyen egy olyan hátterünk, ami már ennél picikét nagyobb lesz. Tehát ehhez mondjuk vagy azt tudom ajánlani, amit az előbb mutattam, nagy hátterek kinyomtatása, akár egy nyomtatóboltba, vagy nem tudom, egy Copy Generalnál, vagy pedig, ha valakinek van rá 4500 forint, akkor egy Auhagen teljes nagy terepasztal hátteret meg lehet venni, és abból kitekerni csak annyit, fölcsíptetni valamire, és akkor azt lehet használni. További probléma, amikor már ugye picit ugrottunk a háttérkérdésből, amikor több tárgyat kell ugye fotóznunk. Ugye az egy tárgynál az előbb említett és mutatott séma alapján, hát ugye könnyű bevilágítani, de abban például, hogyha síkba egymás mellé kerül, illetve térben egymás mögé kerül, bocsánat, a két tárgy, akkor bizony a főfényekből levehet elég sokat a másik mozdonynál. Itt csak azt tudom javasolni, hogy aki erre betemedik és erre van szüksége, hát próbálkozzon jó sokat. Tehát mindenféleképpen vigyen be még egy fényt, tehát az előbb említett három plusz egyes fényekkel játszon el. Most ebben az esetben, hogyha innen még adnánk neki képen kívülről egy fény, illetve fölötte lenne, dolgozna egy totál fény, akkor már ezt a fajta árnyékvetést ezt nagyon szépen elmosná. De mondjuk van egy másik kedvenc képen, ami ezekkel az eljárásokkal készült. Tehát itt is látszik, hogy kap fölülről fényt, és ezáltal mondjuk nyilván nincsen olyan távolság, tehát jóval nagyobb távolság van, de nem jelennek meg azok a bántó árnyékok, amik az előbb annál a mondjuk durván múltkor erről beszélgettünk a fórumon, hogy mi az a 34-38 mm-es sintengely távolság. Azt hiszem ennél a képnél próbáltam ezt összehozni, ugye nekem a tárgyemelőm az egy sínes, egy vágányos történet, és akkor mögé tettem ezt a vizét sínt, ezt a bettungosat. Tehát ennél a távolságnál már ez zavaró, ezt csak így zárójelbe jegyeztem meg. Következő, amikor már úgy nagyjából megbarátkoztunk a hátterünkkel, megbarátkoztunk a fényeinkkel, akkor jönnek az optikai csűrcsavarok, ami nekem is csak ugye utóbbi időben derült ki és vált világossá, hogy bizony itt már megjelenik a mondani való, a képnek a mondani valója, illetve az esztétikuma, ez a fontos jobb kifejezés. Leírtam nagyjából a két kép készítésének a körülményei, azok a szövegből kiderülnek. Ez ízlés és pofon. Tehát itt el kell dönteni, hogy kinek tetszik jobban az, hogy egy ilyen perspektívikusabb, inkább a nagy vas hatását keltő fotót hozzunk létre. Természetesen mind a két esetben fontos volt, hogy a nagyjából sinkorona tengelye alatt legyünk. Tehát, mintha itt valóban egy töltésen közlekedne az a mozdony, és mi, mint kis tétés fotósok ott alulról próbálkozunk. Vagy pedig ugyanez, két méter távolságból, nagyjából ugyanazt a szöget lehozva, de mégis egy ilyen kevésbé perspektívikusabb fotót idézve elő. Kettő közötti különbség ugye a háttérben is látszik. Amikor közeli fotót, és ez egy kvázi fél makró, tehát ez amit a gép, az én gépem adott esetben kétféle makrót tud, tehát te tud egy olyan makroállást, amikor tudok zoomolni, igen, 90 centin belül, és van egy szuper makroállás, amikor még nem tudsz már zoomolni. Tehát a 90 centi zoom határon belül ezt lehet produkálni, a mélységélesség sokkal kisebb, értelemszerűen, sima optika, ezáltal a hátterünk az homályba megy, tehát életlenné válik. Viszont a zoom optika, tehát a teleobjektíves fotónál a mélységélesség azért akár méterekben is mérhető, és akkor meg élesen meg tud maradni, látszik. Kiki döntse el, hogy melyik tetszik és mi a jó, itt megint csak ugye szubjektumról kell beszélni. Én megmondom őszintén, ezekkel azért nem vagyok megbarátkozva, mert nem jön át ez a fajta perspektív, tehát a párhuzamos egyenesek egy pontban találkozása valahol a végtelenbe, hanem nekem mindig úgy tűnik, hogy nagyobb a segge, már bocsánat. Tehát hogyha egy... Igen. Tehát ez a Vazarelli megközelítés valahol, és ez egy picit zavaró ebben a világban nekem. Tehát ezt mondom, ez nagyon szubjektív. Másik kérdés ugye a makró és a tele használattal, hogy mit szeretünk jobban. Nagyjából ugyanaz a vagon, nagyjából ugyanaz a felület. Mégis, ugye itt közel voltam, fél méteren belül, makróztam, itt meg teléztem. Nekem egy időben nagyon tetszett ez a fajta hordós torzítás. Tehát ez tök jó, ez fú, olyan nagyon olyan dinamikussá teszi a képet. Fú. Meg de dögös, hogy milyen büszke vagyok arra, hogy ilyen objektíven van, hogy ezt meg tudom csinálni. Mindenki meg tudja csinálni. Itt viszont teljesen műszaki szempontból közelítjük meg. A párhuzamos egyenesek párhuzamosak. Gyakorlatilag van egy nagyon tág, széles határok közötti élességtartományunk, tehát nincsen az, ami itt, hogy a lencse aberrációk azok a széleken azért elviszik ám az élességet, meg a fényt. Így gyakorlatilag csináltok egy olyan képet, amit lehet, hogy ennyit látok a modellből, de ezt vágom ki. Egyébként ez egy az egyes kép, tehát itt nem lett kivágva, ez durván egy 17-szeres nagyítása annak a gépnek, ami 12-szeres optikai zoomot tud, és a maradék ötöt pedig digitálisan teszi hozzá. Megint csak egy másik szempont, ami a dönteni kell, hogy most mit szeretünk, vagy mit nem szeretünk. Itt megint csak az, hogy csúnyán nagy ez a távolság ehhez képest, és inkább jobban kedvelnénk azt, hogy a kis finom részleteket ebből a szögből dolgozzuk fel ugyanannál a modellnél. Visszatérve még erre a kérdéskörre, itt csak azért, mert találtam három olyan képet, ami végül is teleobjektívvel készült, de eltérő tengelyekben, magasságban. Itt megint csak dönteni kell a felől, hogy melyik tetszik nekünk. Az adott prezentáció, vagy az adott képsorozatba hogyan fér el. Tovább lépünk. Most igazán a részletekkel kell foglalkoznunk. Két kép, csak azért tettem be, mert ugye sok esetben a fórumon is előfordul, hogy hoppá, meg kell mutatnunk egy forrasztást, meg kell mutatnunk egy valamit, egy letört alkatrészt, vagy bármit, és puff, gyorsan lelőjük, vakunk van, viszont ebben az esetben a gépünk valahova ideélezett, ha jól emlékszem, tehát valahol lejjebb vagyunk élességbe. Itt viszont meg jól rá tudtuk húzni a ellenállásra. Ez azért érdekes, mert ugye amit előbb mondtam, hogy a gyors munkánál a gép a kép közepén tudja az automatikus fókusz beállítani, hát ezzel próbálgatni kell. Lehet, hogy ezeknél a fényviszonyoknál ugye vakusztunk, hát nem látjuk egyből a gépen azt, hogy hova élesz pontosan, hiába jelzi a zöld négyzet, vagy a piros X, vagy akármi. Mindig a kép megfigyelés, meg visszanézése után derül ki, hogy most jó-e vagy sem. Ezt végül is tényleg csak azért tettem be, hogy itt is makró fotó van, tehát makrózunk. Belekalkulálva azt, hogy ez a még állítható zoom távolságú makró, és akkor ott viszont azért nagyon-nagyon szűk határon belül tudjuk belőni azt, hogy valóban éles legyen vagy sem a kép. Vakú és makró használata alapvető hiba, hogy belóg az objektív. aranyos, helyes dolog. Szőke buci fejnek látszik, de hát mindegy, szóval nem jó, mert valamikor annyira közel megyünk és szeretnénk vakuzni, mert ugye ott van, meg lehet nézni azon a gépen, felcsapjuk a vakut, gyakorlatilag az objektív fölött van. Tehát így ránézésre is látható, hogyha valamit én egy centire közel teszek a géphez, akkor gyakorlatilag ott az objektív beárnyékol. Mit csinálunk? Hátrébb lépünk, picit ráhúzzuk a zoomot, és akkor tudunk úgy fotózni, minthogyha vaku nélkül bevilágítva történt volna a fotó, ezt csak azért tettem be, mert nagyjából ugyanaz a beállítás, de itt nem vaku játszik, hanem itt bevilágítottam. Tehát itt kapott innen is fényt. Nyilván sokkal szerencsétlenebb a helyzet, mert ennek a Beckmann mozdonynak a alváza is fekete, itt meg azért a fekete és a piros kontrasztja azért jobban kiemeli azt, amit akartam itt annak idején mutatni, hogy ez az a típusú BR221-es, aminek csak egy kihajtása van, és nem ez az. Tehát ez az a személyen startsettes változat, aminél félig le volt butítva, de nagyon könnyen megoldható, mert egy hajtott izét bele lehet alá tenni.
Volt csak ez, hogy hűzem hozzá egy mellékes információ, hogy ezt szerűre árulták egy mozdony két vagon, és ez csak a berlini tévéadó aljában lévő shopba lehetett csak vetni. Lehet, hogy nem igaz, lehet, hogy igaz, csak annyit, hogy tudjatok róla. Tehát ezt a szettet egy ilyen buborékos szerelésbe lehetett venni, és ez csak a nagy toronynak az aljában lévő volt, vagy az ugyanézőből árulták.
Igen.
Ennyi. Igen. Lehet, hogy nem igaz.
Igen. Makró, tehát itt már idejük adtunk a makró használathoz. Makró és a fény hatása. Tehát ugye itt nem vakuzunk, hanem itt gyakorlatilag a rendelkezésre álló világítással játszadozunk. Én általában szeretem a súroló fényeket, csak azért, mert nagyon szépen ki tudja emelni innen beérkező éles, mondjuk egy fényes műanyagnál természetesen, tehát az élfények azok itt nagyon jól meg tudnak jelenni, tehát ez mondjuk a BR-103-asnak a kígyózás gátlója, amit itt megpróbáltam így kiemelni. Itt viszont hát Leocki Gabi barátunknak a kis mazsolája, ami önmagában annyira picike modell, ismerjük, hogy itt azért csak makróval érdemes is lehet fotózni. Itt is ugye egy felülről érkező fény jelent meg, ami hát mondjuk ilyen esetben azért gyarlóságokat is képes előtérbe hozni, de hát ezen a mozdonyon nem sok ilyet találunk. Érdekes módon itt vettem azt észre, hogy javított a pályaszáma például a mozdonykának, tehát volt rajta már egy korábbi matricázás, ami valószínűleg ezt tudjátok, Laci, hogy miért nem sikeredett. Én azt így kézbe észre se vettem, csak makróval, ezeknél a fényeknél tűnt fel, itt ugye ezen a vásznon most ez nem jön ki, de elvileg látható a képen, hogy van rajta egy másik ilyen szellem M28 matrica, ami gondolom nem sikerült, nem jó helyre, le lett fújva és akkor ott. Mindezt, ezt azért mondom, hogy ezeknél a dolgoknál ugye elvileg megint két fénnyel dolgozunk. Megint ugye két fénnyel dolgozunk, és hát itt ugye arra is törekednünk kell, hogyha ennyire előtérbe hozunk bizonyos részleteket, azért ne nagyon törpüljön el a háttérben olyan dolog, ami ugyancsak érdekes lehet, tehát arra is ügyelni kell ezeknél a fotóknál, hogy esetleg a hátrébb levő részletek is, hát itt most annyira nem jó a példa, előtérbe kerüljenek, de hát nem is tudnak annyira előtérbe kerülni, hiszen a mélységéresünk nagyon kevés, tehát itt szigorúan milliméterekről beszélünk, tehát itt mondjuk talán egy picit beég ez a két tartály, légtartály, mi ez ezeken légtartály, ugye? Tehát ez a légtartály beég, de hát szerintem a képnek az összhatását ez nem rontja. Következő lépés, amikor tényleg valami részletet akarunk kiemelni az adott modellen, és már nem elegendő nekünk az, hogy beletoljuk a alkatrészbe az optikát, mert éppenséggel, amit előbb említettem, a torzítások, a különböző fénybeesési problémák miatt nem célszerű, ezért csinálunk egy olyan képet, ahol úgy nagyjából jól ráélesztünk a általunk bemutatandó darabra. Ugye ez az a Heusinger, hogy mondtuk az előbb, ejtettük a Heusinger vezér, vagy mindegy, ennek az Inger vezérműnek a bemutatása a cél. Hát ezt én utómunkában úgy oldottam meg, hogy fogtam megint a Photoshopot, és gyakorlatilag ebből a képből az eljárással kivágtam. Tök egyszerű crop tool, aki ismeri a szoftvert, tehát nyilván nem kell bemutatni. Kiválasztok egy, ezt ezzel a kis ilyen kis vágó eszközzel egérre ki tudom választani, hogy melyik az a terület, ami nekem kellene. A többit azt beszürkíti, tehát gyakorlatilag vizuálisan is segít abban eldönteni, hogy mi az, ami jó lesz. Ezt még utólag tudom forgatni és szűkíteni, nagyítani, és akkor utána az egészet egy enterrel levágom. Ugyanez a, akár ennél a harangnál, most csak ezt találtam, és ugyanígy a BR86-os mozdonyról beszélünk. Lehet, hogy ennél a képnél ez a sok fekete, ez a sok világos, nem jó összhatást eredményez, mi csak erre a harangra vagyunk kíváncsiak, hát akkor egy ilyen képkivágást lehet produkálni. Nagyon egyszerű, elvileg ezt minden, én most nem nagyon tudok más szoftverekről beszélni, nem nagyon használok, de gondolom millió megy olyan kis képszerkesztő szoftver van, amivel, amik ezeket meg lehet csinálni. Ez mondjuk egy aberráció részemről, így gyakorlatilag ugye 1 centire volt a optika a modelltől, és utána még fogtam magam, és amennyire lehetett, felnagyítottam és kivágtam, hogy ezt a fájellős pumpe, tűzoltó, pumpa, csatlakozó, mégis ez semmi, mert ez csak egy szita az egész, ezt így be tudjam mutatni. Na igen, ilyenkor jönnek ki a kis szöszök, amiket az ember amúgy nem lát. A dobozból frissen kibontott, ami egyből a statikus vonzás következtében fölkapja innen a fűszálakat a tárgyemelőről, tehát ezekkel nem lehet mit kezdeni. És akkor itt van, amiről már előbb egy picit említettem pár szót, hogy nem feltétlenül kell a modell arcában fotóznunk, hanem hátrébb lehet menni arra az adott másfél-két méterre is, és hogyha a zoom tartományunk erre megfelelő, akkor ki tudunk úgy részleteket emelni a modellből, ahol végülis az előbb megmutatott egységet, vagy alkatrészt akár összhatásában tudjuk úgy mutogatni, hogy mégiscsak van egy picivel több mélységélességük. Itt is azért látom, hogy a belső ütköző azért már homályos, de mégis egy nekem személy szerint tetszik ez a kép, azért mutogatom. Egy viszonylag jó fényarányú és jó térhatású képet lehetett magáról erről a szép kis modellről létrehozni. Ugye amit kiírtam, hogy 17-szeres digitális értékre van kiegészülve, tehát ez gyakorlatilag a meglévő fizikai, optikai zoom tartomány, amit az a lencse sor tud, tehát 12-szeres nagyítást, ő még digitálisan, tehát ez ugye egyszerűen el kell képzelni, hogy a alkotott képet, ami beesik a CCD-be, azt ő utána, hogyha még tovább tekerem a digitális zoom állásba a zoom gombot, akkor elkezdi nagyítani. Ez azt jelenti, hogy a egységnyi pixeleket ő felnagyítja, és egy ilyen közelítő érték becslés hozzáadásával próbálja meg kirajzolni a többit. Most ez egy ilyen arányú 17-szeres, tehát mondjuk egy plusz 5-szörös nagyításnál nem fog akkora problémát okozni, de mondjuk emlékezzünk arra, hogy vannak olyan videokamerák, amikre rámerik írni, hogy 800-szoros zoomja van. Hát nézzük meg, hogy az a 800-szoros kép az ott úgy élőképe mit. Hagyjátán meg tudjuk tartani, mert hogyha még állványon van, akkor is úgy remek, hogy ott a értékelhető kép nem hozható ki. Előző metódus. Egy darab modell. Ez a kényelmes fotósnak a 4 legjobb képe, mely gyakorlatilag...
Egy képes fér van.
Nem, hanem tulajdonképpen egy helyen állta, ültem székbe, és csak egy picikét itt mozgattam a gépen, és arra az egy modellről 4 kis momentumot próbáltam feldolgozni. Tehát ezt csak azért mondtam, hogy itt azért, amit a legelején mondtam, hogy a zoom, a párhuzamosok, tehát nincsenek hordós torzítások, egyéb aberrációk, de nagyon szépen ez a 12-17, sőt még 21-szeresbe is belemerek menni ennél a gépnél, ezeket a képeket lehet produkálni. Megint vissza a makróhoz, illetve az élesség használatához, valamikor ezt akarjuk megmutatni. Ez ugyanígy érthető mozdonyra és bármire is, Hát itt ugye bele kell azt kalkulálni, hogy egy ilyen kis ablak az jó esetben egyszer egy centi, vagy még annál is kisebb. Tehát mindenféleképpen lesz a látóterünkben egy nagyon homályos rész, de hogyha ügyesen világítjuk, tehát túloldalról engedünk be. Itt ez esetben például olyan fényt, mint a kaktuszos példánknál, hogy hátulról jött be igazán, mert itt már azért nekem az objektív kitakar, akkor látom, hogy azért az üléssorok meg vannak csinálva, tehát van benne. Azokon ugye csillan a fény, tehát a plasztikusságát kiemeli, kvázi két dimenzióban azért meg tudom mutatni, hogy háromdimenziós a modell. Ismét egy olyan rossz példa, és annak egy javítottabb változata, amikor ugye, ez mondjuk azt is tudni kell, hogy hát nekem nem úgy van, hogy most leülök reggel és estig fotózok, hanem rászánok fél órát. És akkor az adta fél óra alatt, éppenséggel a frissen megvett, vagy már évek óta meglévő, csak most megtalált modellt lefotóznám. Hát azért itt látható, hogy ki kell mozdulnom ebből a tengelyből, fölé kell mennem. Itt ugye hát előjönnek azok a gyarlóságok, hogy hogy néz ki a tárgyemelőm, mi van mögötte, ami mondjuk a másik sínpár tartotta, csak annak érdekében, hogy két vágányos legyen. De hát nem értem rá, vacakoltam és lőttem egy képet, csak utána jöttem rá, hogy hát tök jó, hogy ez is szürke, most ennek a 143-asnak sőt még ráadásul a pantográfia is szürke, nem sok minden jön ki, tehát azt úgy ne. Inkább tegyünk mögé fehér papírt. Fehér papírnak ebben az esetben két óriási előnye van, egyik ez. Tehát, hogy homogén marad ehhez a fotóhoz a háttér, magyarul az alap, másrészt pedig nagyon jó reflex felület. Tehát akárhogyan is világítunk, innen valami fény vissza fog majd menni a tárgyunkra, bárhonnan is, tehát lágyítja, és ugye általában ezeknek a gépeknek szinte mindegyiknek fekete a forgóváza meg az alváza, tehát azt a nagy feketeséget oldja, az, hogyha innen alulról azért kap még egy kis megvilágítást. Tehát ez esetben ennél a 151-esnél szépen kirajzolódik, hogy hogy néz ki a tetőkert, és hogyan érdemes ezt lefotózni. Na, egy következő érdekesség. Mindent tudunk a fényekről, mindent tudunk a háttérről, de berakjuk a modellt. Ugye ez talán egy picit abban a témában hajaz, ami a zöld mozdony, piros mozdony, hogy hiába vagyunk mindennel fölkészülve, maga a tárgyunk változik. Itt két darab ponyvás kocsiról van szó, nem ugyanaz, két különböző, és mégis látszik, hogy pontosan ugyanazoknál a fénybeállításoknál melyik a szebb, melyik a jobb, melyik érvényesül jobban a fotón. Hát ezt szerintem mindenre el tudjuk dönteni, szerintem ez. Tehát ugye itt a ponyva rajzolat, ami gyári, tehát mindegyiken ugyanaz pontosan, mégis ez jobban kijön, mint annál a sima egyszerű DB-s változatnál. Itt igazán azzal kell játszani, hogy max, ugye ez egy világosabb tárgy, világosabb felület, tehát ennél esetleg lejjebb kell venni a záridőt, a fényeket, egyebeket. Igen,
oda is jó lesz.
Igen. De hát az olyan, hogy akkor van egy ilyen kocsim, és akkor Photoshop-ban mindig azt rajzolunk rá, ami éppen aktuálisan van. Ez csak két érdekesség az, hogy ezekkel, tehát egyrészt a fehérnek a segítségével hogyan tud rajzolódni akár a forgóváz. Általában a személykocsikról mindig szoktam egy ilyen két végéről szoktam csinálgatni, általában az, hogy látszódjék, hogy eltérnek tehát az osztály számozások, illetve hát van amelyiken a dohányzó, nem dohányzó, itt is piktogramok megjelennek, illetve hát az iránytáblákat is ki lehet venni, ugye ez egy Krüger, vagy most már TT modell, olvasható, nem olvasható, de valami Budapest keleti van ráíró, vagy nem tudom mi, vagy Miskolc. Itt meg hát ennél a Tilignél azért picit szebben látnánk, hogyha nem ez a pixelezettség lenne. Tulajdonképpen ez is az előző beállítások és fények használatából fakadó két példaként van itt. További részlet utómunkálat. Az előbbi zoomos megoldás, valami oknál fogva a mindentudó hama állványom, az ezt tudta, hiába van vízmérték rajta, de egy ilyen ferdeség, ami ekkor derül ki. Látjuk, hogy ferde, de nekünk ez kell. Hát ez hogyan jön létre? Nekem van egy módszerem a Photoshopba ehhez. gyakorlatilag a canvas vagy a vászon elforgatása, ugye itt azt írja, hogy 180 fok, 90 fokkal a óramutató járása szerint, illetve az ellen, és akkor van ez az arbitrári megoldás, ahol gyakorlatilag egy szabadon választott értéket tudok beállítani. Itt ez esetben egy mínusz 1,5, tehát másfél fok volt szükséges arra, hogy elfordul. Most ugye itt beírhatom azt, hogy plusz 1,5 és CCW, de hát ez ugye szabadon választható. És utána ezt látszik, hogy itt azért a vászon az elmozdult, csak utána ez körbevágható az előbb emlegetett módszerrel. További hibajavítási lehetőség. Sokszor beleesünk abba a hibába, sietünk, kapkodunk, előtte kint voltunk a napfénybe, Dunaparton bárhol fotóztunk, bemegyünk a fénybe, a mesterséges fénybe, és sárga lesz a képünk. Tehát ugye ez a fehérezés hiánya, ezeknél a digitális kütyüknél ez ugye egy fontos szempont, a fehér egyensúly beállítás, ezt általában úgy csináljuk, hogy vagy van rajta egy előre beállított menüsor, amiben kiválasztjuk a napocskát, a felhőt, a mit tudom én, a fénycsövet, vagy a izolámpát, vagy pedig van egy olyan, hogy egy ilyen két darab háromszög között egy pöttyel, ahol gyakorlatilag be tudjuk állítani mi kézileg a fehér egyensúlyt, és akkor előveszünk az adott fényforrás elé, beteszünk egy fehér lapot, és megnyomjuk a settet, vagy a nem tudom milyen gombot, és arra ő csinál egy expozíciót, és arra ő belövi a fehér egyensúlyt. Most amikor ez nem történik meg, akkor és mondjuk elveszett a modell, vagy már eladtuk, vagy sehol nincsen, de szeretnénk megörökíteni, de megmaradt a fotó, hát akkor valamilyen szinten próbálunk rajta javítgatni. Hát nem mondom, hogy tökélet, de ezt ugyancsak Photoshoppal sikerült elérni. Két lépcsős feladat. Először is a színegyensúlyoknak a változtatása. Tudjuk, hogy ha a gépünk külső fényre van beállítva, tehát nappali természetes fényre van beállítva, és műfénynél dolgozunk, akkor általában sárgák lesznek a felvételek. Fordított esetben, hogyha műfényre voltunk fehérezve, de kimegyünk, vagy bever egy külső természetes fényforrásunk, akkor meg inkább kékek lesznek. Tehát halál egyszerűen ez a három görbe közül én mindig a felső, tehát látszik, hogy cyan, illetve blue irányba próbálok el mozgatni. Tehát ez egy alapvetően sárgás tónusú képet próbáltam inkább a kékesebb. Hogy?
Most van a sárga is kék, ott húztad a jobbra.
Igen. Tehát itt a sárgából kijövök, blue felé megyek, és felül pedig a cyan red egyensúly. Tehát ugye ezt pontosan nem tudom a komplementer dolgokat én ugye a szintanban, de... Igen,
tehát gyakorlatilag... A kék követi is
rögtön. Igen, hát mondjuk a Photoshopnál ezt látom. Tehát ez az eredmény. Pontosan, tehát ez a jó, ugye preview be van x-elve, tehát látom, hogy mi történik. Másik pedig, hogyha sötét lett a képünk, akkor van egy nagyon egyszerű, amit talán még útkor a fórumon is megjegyeztünk, Ctrl-L, megnyomjuk, és akkor kijön ez a histogram, amin három csúszkánk van, van egy fekete, van egy fehér, és akkor van egy szürke csúszka, és ezzel tudunk játszani. Tehát, ha azt szeretnénk, hogy a kép sötétedjen, akkor elkezdünk bejönni, ha jól emlékszem, a csúszkával. Ha azt szeretnénk, hogy a fekete szín jöjjön meg, akkor itt jövünk befele, és a kettőnek még az átlag arányát tudjuk a szürkével változtatni, tehát gyakorlatilag ezt az eredményt tudjuk elérni. Sötét is a kép, meg sárga is, és az előbb bemutatott két lépéssel talán emberileg fogyaszthatóbbá tudjuk tenni. Mindjárt befejezem. További problémás felvétel. Sajnos annyira örültem ennek a demonstrátornak, hogy összerakhatom végre, közös utunkon számozik, hogy hát úgy sikerült fotóznom, hogy a vaku szétvert mindent. Hát ugye voltam olyan hülye, hogy lefotózgassam. Hát ebben az esetben nem sok mindent tudunk csinálni. Fehér az alapunk, a vaku az túl erősre volt állítva annál a gépnél. Ugye fehér maga az öntvény is, meg szinte minden világos, csak ezek nem. Hát igazándiból beleolvad minden a képbe. Ugyanazt az előző lépések a Photoshopban. Eredeti kép, görbe, bingizek rajta, és egy picikét tudtam rajta segíteni, sötétül, bár ugye a fehérnek az intenzitása nem változott, mert mitől változott volna, de mondjuk itt én már el tudtam olvasni a Bühler feliratot a kis motoron. Most nem tudom, mi történt. Igen, na. Füvezzünk egy pindurkát. További utómunka. Ugye előbb említettem, hogy túl hosszabb, tehát egyre hosszabbak lettek a modellek, hát ugye bejöttek az exakt hosszúságú kocsik is, hát ugye azt a 220 mm-t, vagy még többet fel kell tudnunk tenni a fotóra, de ugye nekünk adott egy 4-3-as, tehát én amikor ezt a honlapot elkezdtem, meg a fotózást elkezdtem, akkor én 4-3-as kis indexképekkel, egyebekkel kezdtem, tehát valahogy ezt nem tudtam elfogadni, hogy ez itt maradt, ezért megint csak a Photoshophoz nyúltam, és elkezdtem füvezni. Ami nagyon egyszerűen az úgynevezett clone stamp funkcióval történik. Van egy kis pici ilyen kis bélyegzőcske ott a menüsorba. Kiválasztom, alttal megjelölöm, hogy honnan akarok mintát venni, és azt a mintát ő szépen át fogja satírozni. Arra vigyázzunk, és ide fölmegyünk, akkor bizony ide bele fogja ő már satírozni a szerkocsinak a, vagy a mozdonynak az alkatrészét, tehát próbáljunk meg a zöld területen belül maradni. Vissza lehet lépni, persze, az undo funkció az remek és csodálatos. Amikor már ugye nem szempont, hogy a 4-3-as képarányban maradjunk, speciál ez a indóháznak készült ez a kép, akkor itt valahol már ugye elkezdhetünk játszani a képkivágás, hiszen nincs információ tartalma. Ezeknek hát ugye egy horizontális műfajról beszélünk mindig is a vasútmodellezésben, tehát próbáljunk meg erre, de mégis azért maradjunk, tehát ne csak egy csíkot, egy bannert hozzunk létre, hanem azért legyen képhatása, hát megpróbáltam ezt így kivágni, és így használhatóvá tenni. És tulajdonképpen erről szólt ez a kis szösszenet, amit így összeállítottam. Nagyon sokféle képet, nagyon sokféle módon lehet csinálni, nyilván nem lehet senkitől se elvárni azt, hogy van most akkor álljon neki, és akár tudományos alapokon kezdjen el fotózni, de én azt vallom, és én azt mondjuk szeretem is picikét hirdetni, hogy főleg, hogy vannak köztünk modellkészítő mesterek is, és ugye ez a téma már múltkor is előkerült, nem is az, hogy üzletszerűen azt a portékát eladni, de egyfajta dizájnt, egy image-et kitalálni önmagunknak, ami fontos ahhoz, hogy én most el tudjam dönteni, hogy kinek a modellje tetszik nekem igazán. Valahol ezt is bele kell tudni kalkulálni, hogy próbáljuk meg a dolognak a PR részét így követni. Nem fejeztem még be, nagyon gyorsan végigrohanok még néhány apróságon. Voltak fotók, kiválogattam, ami 130 fotót, tehát nem akartam veszni hagyni, úgyhogy beraktam itt megint csak a fényjátékok miatt, hogy mit hogyan lehet kiemelni. A korábban említett hálás ponyvás kocsinkat egy ilyen szögből így fotóztam le, nagyon szépen kirajzolódik a kocsi végnek a mechanikája. Ez pedig az E95-ösnek megint csak a surló fény, mert ugye ezt nem kell nézni, ezt hogyha így levágom, akkor a forgóváz homokoló csövek, meg minden marhaság az nagyon szépen előjön. További kis pici apró trükk, amikor tényleg azt akarjuk, és ez mondjuk lehet, hogy csak nekem jön át. Ha azt akarom, hogy érezzem a tömegét, érezzem azt, hogy hú, ez tényleg ez egy nagy mozdonyhoz hasonlító kicsi, hát akkor lemegyek ugye nagyjából abba a szemmagasságba, vagy abba a objektív magasságba, ahonnan ezt látnám is valóban. És akkor már megjelennek, ugye ez mind közeli kép, tehát ez vagy fél makró, vagy teljes makrós kép. Itt már teljesen lényegtelenné válik, hogy ez a része homályos. Erre mindjárt lesz egy trükk, amit mutatok. Csak még visszatérve a legelső gondolatra, amiről beszéltem, hogy mozgó terepasztal, mozgó modellekkel, kisfénynél, álló modellekkel, ezt csak azért raktam be, mert találtam két ilyen változatot. Tehát célszerű, hogyha a kis dús terepasztalunkon megállítjuk a modelleket és úgy készítünk fotót róla. Illetve hát a már azok a elvetemült gondolatok, amikor művészkedni akarunk, ugyanazzal a beállítással, csak máshova élezünk. Itt a élességhatár nagyjából ezen a ponton, itt meg bevittük mögé. Nyilván, hogyha ugye nagyon nehéz egy TE-szettet egy fotóban megmutatni a vásárló rétegnek, ez az ember igyekszik valamilyen jópofasságot kitalálni, hogy legalább, ugye itt az ötödik kocsi hiányzik, bocsánat, hogyha valaki ismeri a szettet, akkor tudja, hogy ez öt kocsis rendszer, hát az már sehogy nem fér bele ebbe a...
Ez meg kétszer.
Két szett. Igen. Csak azért, hogy Attilának is kedvezzünk, és őt is meg tudjuk említeni. Itt megint csak egy játék. Három különböző távolságba volt leszúrva a jelző, és ebből csináltam több sorozatot is, tehát Zandiból el lehet játszani vele, hogy most mit akarunk kihozni. Mind a kettő jó. Tehát mind a kettőnél látjuk, hogy mennyiféle jelző van kínálatban. Ez most csak egy játék volt, hogy itt az élességgel. Most ez nyilván attól függ, hogy kinek milyen a gépe. Most nekem speciál olyan a gépem, hogy két gombot kell ahhoz nyomnom, hogy élességet tudjak állítani makró állásba. Hülyeség, mert elmozdul meg nem jó, de akinek mondjuk tényleg egy komolyabb gépe van, és mondjuk egy gyűrűs élesség állítása van, akkor ezeket a feladatokat pikpak el tudja. És ugye előbb a 103-asnál néztük, hogy fú, monumentálitása, hogy néz ki, tök jó. Van egy nagyon jó pofa trükk, egy nagyon jó kis szoftver, amivel el lehet azt érni, hogy egy makróval készített közeli kép mégiscsak úgy tűnjön, hogy végig éles a szerkezet. Szóval ne figyeljétek, ez egy demo program, tehát benne van egy vízjel, úgyhogy az egy picit azért ilyen hülyeség. De hát gondolom, így ránézünk, és azt mondjuk, hoppá, hát ez hogy lehet.
Ez is a Photoshop
van? Ez nem Photoshop. Csak mutatok néhány fázisfotót. Egyik, egy középső és egy utolsó. Tehát látszik, hogy ugyanabból a szögből, különböző fókusztávolságokkal elkészített fotónál, hol van az élesség határ. Tehát itt ennél picit beljebb, meg ott meg leghátul. Hát a szoftvert úgy hívják, hogy Helikon Fókusz. Jól tudom, ez is valami ruszki cucc. Nem sok, $30, azt hiszem, annyira lehet rendelni. És itt most én 21 darab képet csináltam erről a Blue Tigerről. Azzal a óriási kompromisszummal és kínnal, hogy nekem két gombbal kell állítani az élességet. Mm-hmm. Tehát állványom volt, de ettől függetlenül elmozdult a kép. És hát, igen. És ugye nem tudom, hogy ezen mennyire látszik, de sajnos itt ez a kis fals fény, meg itt az ütközőnek ez a kis falsa, meg ez is attól van, hogy ahogy mentem beljebb a fotózásoknál, egy picit elmozdult, de csak egy század tized milliméternyit elmozdult, és sajnos ugye amikor ez a szoftver egymásra merzseli, egymásra másolgatja a képeket, ahhoz, hogy egyet, tehát ez valamilyen algoritmus alapján csinálja, nem tudom, nem foglalkoztam vele, lényeg az, hogy szerintem összeadogatja őket, és akkor kivonja azt, ami mindegyiken nagyon egyforma, és csak a különbségeket, ezt így értetek, én nem, csinálja meg.
De ezt tudni kell, 21 darab képet csinálni ugyanarról a közében.
Az állvány nélkül nem megy.
Hát állvány nélkül nem fog menni. Ezért mondtam állvány.
Lehetőleg... Nem állványjal sem menne.
Hát akkor ne csinálj ilyen két darabot. Tök egyszer.
Oké.
Csillagászatban komoly technika ez.
Igen.
Ugye rászkódik a kép mindenképpen.
Igen.
És akkor csinálnak sok-sok képet, és a komputer kiveszi a közepén.
Sőt, hallottam olyan, hogy az új Canon digitális gépek már azt is tudják, hogy lerakod, leszúrod, itt ott egy vár, jönnek a turisták, ő csinál meghatározott időközönként képeket, csak utána kivonja belőle a turistákat. És akkor lesz egy olyan izéd, olyan várad, amiben nincs ember. Tehát digitális technológia.
Turista, akkor is lesz.
Tudja, ekkora fényképezőgép. És még egy utolsónak szánt, talán... Igen. Talán utolsónak szánt történet, ugye korábban is emlegetett Samba Express 500 darabos széria, Ottóék ismerik. Ugye ezt is megpróbáltam a tárgyemelőmön elhelyezni, hát látszik, hogy itt a mozdony már elég rendesen billeg a végén, határeset, de hát ebből megpróbáltam úgy csinálni egy kvázi panoráma képet, hát látszik is rajta, hogy három helyen azt hiszem van doldva, mert ugye ez már ekkora a szerelvény, de bármi, hogyha két, tehát egy TL-szettet is akarok fotózni, és én ebbe a csapdába esek bele, nem lehet, mert annyira távolra kerül, hogy?
120 centi a
TSZ. Igen, igen, tehát ez lefotózhatatlan, pláne akkor, hogyha van egy 40 centis vagy 50 centis tárgy emelő. És ugye előbb lelógott a mozdony róla, itt már nem lóg le, vajon hogy csináltam? Hát az előbb említett klón stempel, alá faíroztam, alá füvesztem és alá raktam itt is ugyanúgy. Tehát ennyi, és gyakorlatilag ennyi lett volna
a... Kérdés az, hogy van a terepasztal. Tehát, hogy egy terepasztalat szeretnél a fényképezni, nekem többször előjön az, hogy a fát behomályosítja, stb. Tehát ahol nem egy háttérképen van, hanem egy fa, ami le van ragasztva a terepasztalon. Ilyenkor milyen kapcsolat? Ugyanúgy Photoshop-val fogom ezt
mondani? Nem, hát a mélységélességet. Tehát szűk a mélységélesség, hogyha a fa itt van előtted, de mondjuk 10-20 centire mögötte még ott az állomásod, akkor értem szó, hogyha az állomásra élesítesz, vagy élesít az automatika, akkor a fa homályos lesz. Ha a fára élezel, akkor meg a izé lesz. Tehát az állomás lesz életlen. Messziről telé.
Ez biztos ismeres kivágó. Tehát tudod, ezen van egy IA elektronika, biztos ismered benne. Az, amit tudom kezdeni, tehát most elteszem makróra, de akkor még nem ad az ilyen. Hogy állítok, hogy ne élességet? Hát
az gépektől függő, mondom, én nem értek ehhez, nem vagyok fényképezőgép eladó, de azt tudom neked mondani, amiről szó, hogy picikét hátrébb kell menni, hogyha van rajta háromszoros zoom, akkor az bőven elegendő ahhoz, hogy egy olyan perspektívából egy olyan plánt tudják csinálni, és akkor már nem fog be.